egy olyan témát hoztam nektek már, ami bizonyos szempont számomra frusztráló, mert egyszer beszéltem már erről, és nem hiszem, hogy hol és mikor, csak tudom, hogy valamikor beszéltem erről a témáról. Nem tudom, hogy ugye ahogyan mosogod, de valahogyan, de témaként mindenképpen hasonlóképpen. És a címnek az azt mondom, hogy Isten bajnokai. Ismertek-e, ha azt mondjuk, Isten bajnokai, ki jut eszedbe? Tudtak mondani olyan szemét? Gedeon például. Egy igaz ilyen kis gyenge lúzer bajnok, és mégis az igaz? Dávid. Ugye a kis házassátörő, aki támadta a saját népét. Sámson. Ugye, aki aztán végül öngyilkos lett. Jézus. Ő is meghalt. Bocs. De próbálok mindig olyan dolgot felhozni, hogy azt mondjuk, hogy bajnokok, és mégis csomószor kötődnek hozzá negatív dolgok is, igaz? Az a kérésem, hogy az, aki nem Isten bajnok, az most álljon fel. Mert alapvetően elhívott el minket Isten, hogy mi legyünk ezek az emberek. De kezdjük kicsit messzebbről, olyan messziről, hogy hogyan képzeld az életedet 20 év múlva. Mi van benne? Most nem arra gondolok, hogy végre letedik a hitel, nekünk még addig akkor sem, tehát valakinek az elég ennyi idő hozzá, de hogy de nem ilyenre gondolok, hanem hogy éppen hú, végre kirepültek a gyerekek, most a szabadok vagyunk, hanem az, hogy hogyan képzeld el Istennel az életedet 20 év múlva. Hogy mi az, ami ahol leszel vele, ahol tartani fogsz vele. Ha már vagy legalább 20 éve hívő, akkor mondod azt is, hogy 20 év ezelőtt így láttam magamat Istennel, ehhez képest most úgy látom, hogy. És hogy hogyan fogod látni, akkor mondjuk még 20 év múlva, mi lesz veled akkor? Van egy rossz hírem egy szörnyű statisztikával, hogy a 20 év múlva egyesek már nem az Úrral fognak járni, akik esetleg most éppen vele járnak. Van, amikor emberek elhagyják Istent. Ez nem annyira kellemes hír, tudom. De hogy vajon milyen kapcsolatban leszünk vele? Mennyire lesz öröm vele járni? Mennyire fogsz tudni Istenről? Mennyire olyan fogod tudni őt megszólítani? Hogyan fogod tudni őt szolgálni? Mennyire lesz mondjuk így győzedelmes keresztény életed? Mennyire leszel Istennek a bajnoka? Hogyan látod 20 év múlva a te keresztény életedet? Micsoda? A kis optimista. Szóval van bennünk olyan dolog, hogy milyenek látjuk az életünket, és hogyan jutunk el oda? Ha nagyon pozitívan próbáljuk megfogalmazni, hogy mégis milyenek látjuk 20 év múlva a hívő életünket, és milyen kapcsolatunk Istennel, akkor hogyan fogunk eljutni oda? Ugye a fejlődés az egy ilyen állandó, mondjuk így mánia, jó értelembe vett mánia, hogy igen, mennyire fontos, hogy fejlődjön, hogy evolválódjon minden, hogy haladjon előre, hogy növekedjen, minden cégnél megvan az, hogy megvan az a növekedés, ütentel fog, hogyan kell növekedni. Ha ez nem történik, akkor egyből baj lesz. Ugye hiába vagy 20 éve egy formányos csapatnak a vezetője, és nevelsz bajnokokat, és 14 bajnoki címet elérsz, de ha nem jól sikerül valami, akkor kirúgnak, és úgy jársz, hogy távozott el a cégtől. Nem tudom, hogy ezek a számára ismerős, hogy miről van szó, aki nem az majd megismeri. Christian Horner egyébként az illető, akiről beszélek. Tehát, hogy ha nincs növekedés, akkor mindig baj van. Ha nincs növekedés, akkor egyből jönnek a különböző jelek, és akárki is rúgnak, vagy egyéb problémák. De amikor a hívő életről beszélünk, akkor általában nem azt fogalmazunk meg, hogy hát a hívő életem az olyan növekszik. Tehát egy szuper van, hogy fel a vételbe is tovább. Hanem inkább megfogalmazzuk olyan fajta módon, nem, hogy ilyen egyfajta színuszgörbe a hívő élet, ugye? Hát megvan az ups and downs, tehát az a fent és lentek, megvan minden ilyen folyamat, és hát néha jó, néha rosszabb, néha sikerül, néha nem annyira sikerül, valahogy így fogalmazzuk meg, hogy így vagy úgy van. De ezt már kérdeztem, hogy gyerekezebb is lehet, mert képet is használtam hozzá, de hogyan lesz ebből növekedés? Mi kell hozzá? Megdönteni, nem hajnal témát, hanem ezt az egész folyamatot. Én azt mondani, hogy 45 fok kell hozzá. Úgyhogy most a klíma az pont rosszul állítva, mert most hűtésre állít, és nem pedig fűtésre. Egyébként a madarak általában 37-38 fokon költik ki a tojásaikat, nem tudom, azt tudtátok el, tehát neki annyi akkora hőfok kell. Van néhány kivétel ez alól, például a futómaradók, Struccemú, meg egyebek, mert Nandú is, megnéztem. Érdekességképpen a pingvinnek elég 36,5 fok. De legalább, micsoda genyesség ez, nem? A strusznak is 36,5 fok kell, meg a pingvinnek is. De az azt jelenti, hogy a strusznak maximum egy ilyen 10 fokos klíma van beépítve a hátsójába, és akkor le kell hűteni a tojást. Pingvinnek meg 50 fok plusztot kell termelnie, tehát sokkal nagyobb szívás szerintem a pingvinnek, mint a strusznak, de ez egy más téma, csak eszembe jutott. De hogy nem arról van szó, hogy most fel kell csavadnunk a fűtést, hanem valóban, ahogy a Laci mondta, hogy meg kell döntenünk, hogy ezt ne Celsiusban gondoljátok, hanem fokban, hogy így lesz belőle a növekedés. És ilyen szép lépcső lesz belőle. így lehet szépen felfele haladni. Láttam egy házban egyszer egy ilyen lépcsőt, tényleg így volt megcsinálni egybe, és ilyen hullámosan, tök jól nézett ki. Nem mertem rálépni, mert tűnt elég vaskosnak, az én 130 km-t nem tudtam, de jól nézett ki mindenképpen. És Isten arrébb minket, hogy ezen haladjunk előre. Hogy menjünk felfele a lépcsőn. Ki az, aki szeret lépcsőzni? Senki se. Ki az, aki olyan házban, akik ahol van lépcső? Én is szeretek lépcsőzni, nem is értem. Na, a mai nap kihívása az, hogy hogyan tudunk csinálni a hullámhegyebből és a hullámvölgyebből lépcsőt, ami felfele vezet, ami Isten felé vezet minket. Nekünk a katonai suliban volt lépcső, mi nem a lefelső laktunk, mert az 7 szintes volt, mi a 6. laktunk, és a rossz az volt benne, ez már, hogy a 6. szintre mindig volt reggeli torna, 5:50-kor ébresztő, 6-kor reggeli torna indult, és futni kellett egy kört a laktanyán belül, és utána menni kellett vissza. És hát az abban a nehézség, hogy a laktanyában egy-egy szinten 100 lakott, az nálunk jelentett olyan 140-150 embert, és ez a 140-150 emberhez volt 8 darab zuhanyzó. Úgyhogy reggel, amikor megvolt a reggeli torna, akkor nagyon gyorsak voltunk felfelé a lépcsőn. Mert hogyha nem akarsz sokáig várni, persze százal fele nem fürdött. Volt egy kezén, mert igénytelen volt, volt egy kezén, mert neki akkora távot lefutottunk, az meg se kottyant, és meg se izzadt, hát én nem ilyen voltam, én megizzadtam. Mindig versenyeztünk felfelé a lépcsőn, 3-sával futni fel, hogy ki ér oda még először az zuhanyzóhoz, úgyhogy ez meg volt a verseny. És megvan az, hogy ki hogyan szeret, vagy éppen tud lépcsőzni. Hoztam néhány videós példát arra, hogy talán lehet, hogy nem biztos, hogy indok a videó, vagy lehet, hogy kell, lesz be a YouTube reklám, akkor bocsi, de hogy néhány példa, hogy lehet lépcsőzni. Az egyik az ilyen, el tudom jutani, mert nekünk is indul a magától. Indul, van középen videójel? Nincs. Akkor nem kell küzdeni vele annyira. Kis mocsot, nálunk ment a videó. Két különböző gépen is. Na mindegy, ez a bácsi nagyon profin, olyan vagányan, mint egy kis főnök, így felhajt a lépcsőn, és így buf, mindig ugrik egy motor. Vagy lehet máshogy is lépcsőzni, de akkor azt sem fogjátok szerintem látni, mindjárt valójában elindul-e. Tovább is szedjet a következő videóhoz? Vagy le is hagyott? Ez se indul el? Tök jó videók egyébként, nagyon királyok. Ki az, aki ismeri David Bell-t, hallott róla? Sőtettem, hogy senki sem. És ki az, aki látta már a B13 című filmet? Pedig ez kötelező házi feladat. Lépünk egyet. Tehát a film című a 13-os körzet. Egy francia film. Mindenki nézze meg nyugodtan, David Bell az egyik főszereplő benne. Ilyen híres párkörös csávó. Úgyhogy benne abban a filmben az, hogy éppen hogyan megy le a lépcsőn, hát nem úgy, hogy én szoktam, és nem is úgy még fel, hogy én szoktam, úgyhogy élmény megnézni ezt a filmet. Szóval különböző módokon tudunk lépcsőzni, akár úgy, mint a bácsi, hogy szépen csak általánosan húzom a nyílgázt, és aztán felpattog a lépcsőn, akár úgy, mint David Bell csinálja, és akkor úgy leugrál a lépcsőn, nagyon állat mind a kettő. Nagyon egyedi mind a kettő. Hadd mondjam azt, hogy azt képzeljük általában hívőként, hogy vagy ilyen lesz az életünk, mint a bácsinak, hogy nem kell csinálni semmit, csak húzni akart, és növekszünk, és meg minden magától. És vannak ilyen evangéliumok, amikor ezt hirdetik, hogy igen, igen, neked csak ennyit kell csinálnod, ülni és élvezni, Isten megáll téged, és te növekszel. Vagy azt képzeljük el, hogy az a párkörös illető csinálja, hogy hát ez soha büdös életben fog tud utána csinálni. Én nem leszek sohasem elég jó hívő, hát ezt megmondom nekik. Én maradok itt a sík talajon, nem kell tovább menni. Minket egyedi, de inkább maradjunk annál, hogy haladjunk szépen egyesével felfele. És az, amikor szépen egyesével haladunk felfele, annak is megvan a maga öröme. Jó felfele haladni. Még ha a házban lakva nem is mindig annyira jó, amikor ugye a 2 cekkel fizet fel, és majd ezeket a vállad, akkor nem akkora öröm, de jó haladni felfele. Hoztam erről is egy videót, de el sem fog elindulni szerintem. Na hát nem igaz? Oké, akkor feladom. Ki az, aki ismeri a Sas utat? Az a Magas Tátrában van. Aki most jön velünk augusztus 7-től 10-ig a Magas Tátrában szólok előre, nem kell megjegyni, nem azon fogunk menni. Itt a videót el tudom küldeni, hogy néz ki a Sas uton felmászni. Nagy élmény egyébként, tehát vannak benne különböző olyan szakaszok, amikor ilyen vízszintes falon kell felmenni 50-60 méteren, vagy ilyen kis gerincen mászol végig, ahol ilyen 1 méteres szakaszon mehetsz így a tarjon fent, és aztán jobbra-balra szakadék. És egyik nagy vágyam az, hogy egyszer, amikor elmenjek erre a Sasútra, úgyhogy már Varga Laci győzködtem, hogy menjünk, azt együtt halljunk meg, de hogy nagyon jó egyébként maga az egész kihívás és nagy élmény. Úgyhogy valamikor el fogunk jutni. És az van bennem, hogy persze fel kell erre készülni, hogy jól tudjunk végigmenni, de hogy nagy öröm végigmenni rajta. És akkor azt mondom, hogy nagy öröm, akkor ez nem azt jelenti, hogy így megyünk végig, mint a hófejekben a hét törpe, hogy csákány a hátukba belállítva, vidáman énekelve mennek végig az egész bányából kifele a hazaúton, hanem hogy van benne csomó nehézség. Rongyáizadunk, néha rongyázunk, vihar jön, van, hogy dökideg van, van, mert nagyon meleg, igazi nomád környezet. Nem azt jelenti, hogy jaj, de nagyszerű, hogy mindig minden könnyű és mosolyogva megyünk rajta végig. Hanem azt, hogy amikor csinálom, akkor öröm felérni a csúcsra. Még ha meg is szenvedek, még a fáj is, de mennyire jó ott lenni. Mennyire jó fent lenni a csúcson. Ha elmész, hogy szeretsz hegyet mászni, és felérsz egy ilyen csúcsra, akkor vagy azért jó, mert azt mondod, hogy végre túl vagyok rajta, ahogy jó, meg hogy elhívott engem, hogy ez miért nem vele. Tehát vagy azért lesz öröm, hogy végre fent vagy, vagy azért, mert azt mondod, hogy de jó itt lenni, és de jó, csak körülnézni és élvezni a tájat. De mindenképpen öröm lesz a vége. És emlékszem arra, hogy volt egyszer egy ilyen, hogy ilyen havas csúcsra értünk fel, és akkor odaértünk, és eszméletlen szép. És akkor fiatal srácok ott álltak, és lekadták a pólóikat félmeztelenre a hóba, és selfie, az jósan öltöztek, hiszen majd már fagytak, de ők olyan kemények, hogy mondhatják, hogy félmeztelenül van a fene helytetején. És igen, bennünk van az, hogy néha, hogy mutatni akarunk valamit, de igazából jó oda eljutni. Még ha nehéz is, közben nagyon jó. És ugyanaz igaz a hívő életre, hogy nem mindig szól a felhőtlen örömről. Nem mindig szól arról, hogy milyen nagyszerű és boldogságos az egész. De mégis jó oda jutni Istenhez. Én nagyon szeretem ezt a képet, amikor felmennek a Medicsőjés hegyére tanítványok Jézussal, a három tanítvány, és ő azt mondják el, hogy de jó itt lenne. Nem is tudom megfogalmazni miért, vagy mi van itt, de egyszerűen jó itt. Jó itt lenni. És akkor, ha veszélybe is kerülsz, hogy éppen szenvedsz, akkor is tudod, hogy a csúcsra tartasz. A hívő életben is bármennyire nehéz, bármennyire tud néha veszélyes lenni, tudod azt, hogy a csúcsra tartasz oda, ahova eredetileg elindultál. És el szeretnék most 5 pontot hozni számotokra. Nem azért játszottam ezt az 5-öt a lottón, hanem azért, hogy ezt megtanulva lehet használni arra nézve, hogy hogyan tudsz ezen a lépcsőn felfele haladni. Hogy mi az, ami segítséget lehet ebben. Továbbra is mondom, hogy nem egy olyan kis elektromos járgány, amit meghúzol a kalat, és aztán magától felmegy. Nem arról szól, hanem arról, hogy lásd, meg is megjeld annak az örömét, a jó ízét, hogy milyen jó Isten együtt lenni. Triviális mondokat fogok mondani, semmi extrémet egyébként előre szólok. Az első, ja, gyere igen, egyre fel te is. Az első az, hogy tudd, hogy hová tartasz. Nem egy újdonság, igaz? Egy triviális. Mégis egy olyan pont, amit nem szabad kihagynunk, mert ennek két jelentése is van, vagy két aspektusa is van. Az egyik az, hogy tudod, hogy mi a célod. Tudod, hogy mi a célod. Most megkérdezem, hogy neked mi a célod az életeddel, akkor meg tudnád-e fogalmazni. Tudod azt, hogy mi a célod? Mondhatnánk azt, hogy eljuss a csúcsra. Akkor menjünk egy hegyre, akkor azt mondom, hogy igen, milyen jó látni azt, hogy ott van az a hegy. Hogy oda kell eljutni. Hogy már nincs sok hátra. Sok van akkor is, de már nincs sok hátra. Tími most ide kiült oldalra, hogy nehogy használjam őt példaként, de akkor is használom. Akkor mentünk egyszer a Kriván hegyre fel, és a Kriván hegycsúcs az ilyen nagyon szép csúcs. Van benne egy szivatos rész, ahonnan mentünk fel. Ott olyan van a kis Kriván, amilyen 200 méter alacsonyabb, de te csak azt látod végig. Majdnem végig, és sokáig azt látod, és akkor ott a csúcs, ott a csúcs. És próbáltam mondani, hogy igen, ott a csúcs, ott a csúcs. Tudtam azt, hogy nem, de hát nem mondhatom azt, hogy nem, mert akkor feladja. És akkor megyünk felfele, és akkor egyszer már kezdünk közel a csúcshoz, akkor valami derem mögötte. És mi az? Hát az a csúcs. És nem tudom, hogy magában mit gondolt akkor, valószínűleg nem szépeket, vagy ha volt kapacitás szegénynek gondolkodni még abban az állapotban. De hogy jó látni a célodat, hogy hova akarsz eljutni. És az, hogy tudod, hogy hova tartasz, az fontos, hogy tudd, hogy hova akarsz eljutni. Hogy mi az, amit szeretnél megélni Istennel. Hogy hol akarsz vele lenni a jövőben. Most ha előtted van, akkor látod azt, hogy mi az amit le kell küzdeni. Ha meg nincsen meg ez meg, akkor motivációt fogsz veszteni. És nagyon könnyű motivációt veszteni. És a hívő életben is nagyon könnyű elveszteni a motivációt, hogy mit küzdjek Istennel. Nem történik ez sem, nem történik az sem, nem megy így, nem megy úgy, akkor miért küzdök én ezzel? És rendszeresen hallok embereket erről beszámolni, hogy azt mondják, hogy hívő vagyok, de minek? Minek, ha nincs célom? És a másik vetülete az, hogy ha nem látod a célt, akkor is tud, hogy merre kell menni. Azért tud, hogy mi a célod, mert ha éppen nem látod, akkor is legyen világos, hogy én ezt akarom elérni. Én azért küzdök most, mert azt akarom elérni, hogy. És ha maradok a helyi mászásnál, akkor volt olyan, amikor úgy mentünk a hegyen, hogy nem láttuk, hogy hova tartunk. És szörnyű olyankor menni egyébként, hogy nem tudod, hogy milyen messze van. És ha mész, azt előbb-utóbb majd ott lesz. És emlékszem, volt olyan, amikor mentem így a hegyen fenn, és a felhőbe mentem, és ilyen nagyon sziklás volt, egyedül voltam, mert többen visszafordultak, aztán voltak, akik már előtte felment. És akkor, hogy mentünk fel, megyek, és csak puff, neki mentem egy sziklának. És majdnem leestem, mert ugye pont olyan, hát többet nem volt fejmagasabban nekem, igen, és pont elkapott, és megszívültem, aztán tántorodtam. Aztán végül nagyon ezen felértem, és akkor felértem a csúcsra, láttam azt, hogy van egy szikla, rajt egy fehér kör, meg belőle egy fehér pont. Aztán, ennyi. És az első pillanat azonban, hát ezért küzdöttem, hogy lássak egy fehér kör, egy fehér pontot a legmagasabban, ahol nincs tovább felfele, azon a sziklám. De szabad benne, hogy azért milyen jó itt fent lenni. Ezért küzdöttem egész eddig, mennyire jó itt fent lenni. És nem láttam folyamatosan azt, hogy hova tartok, csak mentem előre, mint a vakegér, hogy ameddig emelkedik, addig kell menni, gondoltam, és hát így is volt. De hogy amikor tudod, hogy mi a célod, tudod, hogy hova tartasz, akkor nem is látod konkrétan a súlyot magát, de akkor is haladsz előre. És akkor nem tudod azt, hogy te most miért veszed elő a Bibliát ma reggel, és akkor már hetek óta nem szólt semmit se hozzád ma reggel az ige, a reggelente az ige, akkor is előveszed, azt mondod, hogy nem érdekel, azért veszem elő, mert tudom, hogy szükségem van Istenre. Mert tudom azt, hogy ő a táplálék, ő a napi kenyér, ő a napi lelki kenyerem, ő a folyadék. Ha az nincsen meg, akkor előbb-utóbb ilyen halok. Nem tudom, hogy hallottatok-e már olyan szeméről, aki elveszti a szaglását, és nem Covid, mert nem tartósan. Tudjátok, mi a jellemző rájuk? Sok jellemző van, de az egyik. Lefogynak. Lefogynak azért, mert az ételnek az ízét nem érzik. Mert az orrunk kell az étel ízéhez. A nyelvünkön a négy alapízt érezzük csak, de nem fogod érezni azt, hogy mi az ételnek az igazán az íze, és emiatt elmi az étvágyad. És egyszer beszéltem online egy ilyen emberkével, és mondta azt, hogy azt csinálta, hogy mindig felírta magának, hogy mennyit kell ennie. Mert ő már kórosan lesoványodott, és neki muszáj volt azért ennie többet, hogy ne legyen betegen miatt. És ugye ez az ilyen szempontból a lelki cél, és hogy tudom azt, hogy mit akarok Istennel, akkor lehet, hogy éppen nem ad semmit sem. Lehet, hogy nem érzem az ízét. De akkor is ott akarok lenni Istennel, hogy elérhető legyek számára, tudjon hozzám szólni. Aztán a második pont, hogy ne ringasd magad hamis álomba. Azért is, mert hogy nincs benne mindig boldogság és öröm. Utólag az lesz, de nincs benne mindig boldogság és öröm. Emlékszem az életem egyik legmeghatározóbb ilyen missziós hónapjára, amikor elmentem egyszer egy hónapra Erdélybe, egy ilyen szolgálatba, és máig úgy gondolok arra vissza, hogy zseniális volt. Olyan dolgokat éltünk meg Istennel, nagyszerű volt. Tényleg sokan megtértek, átütő volt részes ennek az egésznek. Emlékszem, hogy leültünk esenként imádkozni, és 2-3 órát imádkoztunk vacsora után, de úgy imádkoztunk, hogy hangosan imádkozva egymás után, és ha valaki mondta, hogy ámen, ha nem kezdte beszélni, akkor más kezdett le imádkozni. És szinte meg kell küzdeni azért, hogy te is tudjál hangosan imádkozni. És ez volt olyan 6-8 ember, nem azt mondom, hogy 200 ember előtt, hanem pár ember így imádkoztunk megállás nélkül. Aztán voltunk, amikor hajnali kettők, azért hagytuk abban, mert azért már aludni is kellene valamikor. És mégis tudom azt, hogy volt abban olyan időszak, amikor baromi nehéz volt. Akkor fárasztó volt, amikor nem láttuk az eredményét. Az marad meg, hogy milyen nagyszerű volt, és most azt mondom, de akkor is voltam benne nehézségek. És van egy ilyen hamis álom bennünk, hogy ha jó a hívő életem, akkor mindig mindennek ragyognak és tökéletesnek kell lennie. És ma is ugye miről szól minden? A felhasználói élményről. És a kereszténység is kezd átalakulni ennél, hogy keressük a felhasználói élményt. Ami önmagában nem baj. Csak hogy ne a felhasználói élményt keressem, hanem az Istennel való beszélgetésnek az élményét. Vagy ha maradunk így, akkor ne a kütyű nyomkodásának az élménye jegyen meg, hanem a másikkal való kommunikációnak az élménye. Ami lehet éppen kütyű nyomkodása keresztül zajlik, de hogy azt élvezem, hogy a másikkal kommunikálok, nem pedig az, hogy valami lesz. És nem lesz mindig minden ragyogás meg öröm. Hogy nem leszünk mindig fent ez a medicsélés hegyen, amiről szó volt. Hogy nem ez fog történni. És annyira, ezt tudom már mondtam, de annyira durva kép számomra ez, amikor lejönnek, és mi az első, amit mond Jézus neki, mint a lejönnek a hegyről, aztán talán ki is írtam. Ó, hitetlen és elfelejtett nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek mi titeket. Milyen jó ezt hallani, mikor Jézus ellen nem is ölös egyről, nem? Jön le Jézus, jön le a három tanítványok, mondják azt, hogy srácok, olyan volt, te se hiszed. És ilyen valamikor nem tudják megjutani a fiatal fiút, és akkor Jézus meggyógyítja, aztán azt mondja neki, hogy Hitetlen és elfogyott nemzedék, meddig kell még elszenvednem titeket? Pont ilyet akarunk hallani. Ez pont olyan, mint a szülőség, nem egyébként. Szülőként minden nagyszerű, minden boldog, tudni csinálni a gyereket, hogy ki akadja rajta. És akkor majd utána aztán így morog el rá, hogy Jézus tette ezt velük. És az a pillanat nem öröm és boldogság volt Jézusnak, hanem inkább egyfajta ilyen szörnyűség. Nem egy felhasználó élmény volt az ő tanítványaival, meg nekik sem. Szóval ne várd azt a keresztényet, hogy állandóan boldogság lesz, mindig boldult állapot, mindig happy és egyéb ilyen dolgok tudatmódosító szeret nélkül. Nem arról van szó, hogy állandóan a dicsőtőzen az úgy megérint téged, hogy az ledűnt a lábadról, és nem bírsz más néhány, csak körbefutva örömmel, kukorékonnak hasonlók. Hogy nem ez fog történni. És hiába kezded nyalogatni a Krisztus szobrot, nem lesz lehetően boldogabb, maximum betegebb. Ne ezt várd magadtól, mert ha ez lesz, akkor az ártani fog neked. És egy idézetet hatozzak ehhez, hogy a keserűség forrása az, amikor félreérted Isten célját. A keserűség forrása az, amikor félreérted Isten célját. Mert vársz valamit, és nem az történik meg, és nem úgy lesz, ahogyan te vártad. És amikor egy rossz cél kezdesz el követni, akkor utána azt mondod meg, hogy de milyen szörnyű minden, mennyire nem akar működni minden. És ez hozza az igazi keserűséget. Nem az, hogy éppen szárasság van, lelki szárasság, nem az, éppen nem hallod Isten hangját, hanem az, amikor, hogy az, amikor félretettél valamit, és te azt üldözöd, pedig az nem Istentől van. Ez hozza az igazi keserűséget. És ha az a célt, hogy boldog legyél, akkor baj van. Akkor az olyan félre fog vinni. Azért baj, mert azt hiszed, hogy az a legfontosabb, amit Isten adhat Isten helyett. És hiába szól minden arra, hogy most a boldogság legfontosabb, de nem az. Mark Twain mondott egy ilyen dolgot, a két legfontosabb, jól ismert szokás szerintem, vagy gondolata, két legfontosabb nap az életedben, amikor megszületsz, és amikor rájössz, hogy miért. Amikor megérted, hogy miért élsz. Amikor megérted, hogy mi a célja az életednek. Hogy Isten milyen bajnoknak hívott el téged. Aztán a harmadik pont az az, hogy öröm a szolgálatban. Igazából mindezt keresjük, nem öröm a szolgálatban. Emlékszem arra, hogy amikor a Bogi nem volt még másfél éves, tudom, ezt már meséltem, te bocsi, de ezt, aki nem hallottam, igaz, legalább felidézőt neki, kapott egy kis lapátot, meg egy seprűt. És azt látta, hogy anya mindig seprű össze a dolgokat, és hogy ő is részt vehet benne. És ment a kis lapátot, a kis seprűt, és ő is sepregetett. És neki egy akkora élmény volt, hogy részt vehet benne, hogy ő is részt vehet ennek a takarításnak. És előtte mindig az ott a bajunk, hogy amikor takarította akár Timi, akár én, akkor jött a Bogi, és belesétált a szemétbe. És mondtad, hogy mi a fennét kezdjük a gyereket, nem, hogy leszögezni az asztalhoz, mert fájni fog a lába, hanem meg tönkre az asztal, hanem hát valamit kéne kitalálni arra, hogy mégse jár, menjen bele a szemétbe minden alkalommal, és eljött az ötlet, hogy akkor legyen egy kisebb, meg kislapát. És előtte mindig problémát okozott, utána megjött, hogy ő is segít. És része lehetett az egésznek. És annyira boldog volt tőle. Ugye esetleg a fogmosással azt mondtuk, hogy velünk együtt kezdjen el fogat mosni. Hogy akkor együtt mosunk most mindig fogat. És ezt éreztem a legjobban, hogy részt vehetett benne. És a gyerek ez tipikusan ilyen, hogy szeret részt venni a dolgokban. Igaz, hogy háromszor ideig tart, de akkor is részt akar. De kitaláltuk, hogy palacsinta lesz ma reggelre, reggelire, az olyan diétás és tápláló. Úgyhogy akkor este nekiálltam még megcsinálni a tésztát, és mondta Bogi, hadd segítsen benne, és mondja, hogy ne Bogi, menjél fürödni inkább, meg már én is fáradt, hogy már menni akarok fel, de hadd segítsen, jó, akkor segíthetsz. És igazából bele volt öltve a tálkába a mindenfajta folyadék, és akkor össze kell keverni, akkor keverd össze szépen. És hát igazából ez tartott kb. Fél percig, tehát nem tartott sokáig, és mondja, Bogi, annyira profin csináltad, hogy már könnyű lesz megcsinálni, és akkor boldog, lerakta, és ment fel, hogy most már mehet fürödni. Csak egy ennyit hadd vegyen benne részt. Hogy öröm a szolgálatban, öröm részt venni benne. És igazából ez van velünk is, hogy öröm részt venni Istennel a dolgokban. Mennyire éljük azt meg, hogy mennyire öröm vele mindezt megtenni. Hogy mennyire jó Istennek a szolgálatának a része lenni. Hogy ő erre hív minket. És egy csomó szóval az, hogy tökéletesen alkalmatlannak érezzük magunkat arra, amire Isten hív minket. És a jó hír, hogy azok is vagyunk. De nem baj. Nem baj, azt mondja Isten, hogy nem az a dolgunk, hogy mi megcsináljunk valamit ő neki, vagy ő helyette, az, hogy csináljuk vele együtt. Hogy vegyünk részt az ő munkájába. Az Isten tapasztalási anyagot küldtük már ki e-mailbe, hogy szeretnénk szeptemberbe elkezdeni. Abban is benne van ez, hogy nem arról az, hogy csinálj meg valamit Istennek, hanem figyeld, hogy hol munkálkodik Isten, és hogy csatlakozz ahhoz. Nem az a dolgom, hogy megcsináljam azt, ami jó Istennek. Nem az, hogy lássam, hogy ő hol van, és én oda menjek hozzá. csatlakozom az ő munkájához. Nem arról van szó, hogy mennyire vagy profi benne, hanem hogy egyszerűen csak az, hogy lásd meg ezt, hogy öröm a szolgálatban, milyen jó Isten, hogy csinálni valamit. Hogy vele együtt szolgálsz. Szóval nem az az örömöd, hogy milyen sikeres vagy valamiben, hanem az, hogy mennyire jó Istennel. Nem az a forrás, az örömöd forrás, hogy mennyire vagy benne profi, mennyire érsz a nagy eredményt, hanem az, hogy ott van, ott vagy Isten mellett. Hogy vele lehetsz ebbe benne. Ez az örömünk forrása. Ugye a 72 ezer, amikor visszajön Jézushoz, akkor ez a egymásra viccelek, hogy képzeld, az történt, hogy? És mindenki mondogatja azt, hogy mennyire nagyszerű volt, mi minden történt, hogy mik voltak vele. És mindenki el akarja sorolni. És azt válaszolja nekik, hogy de annak örüljetek inkább, hogy a lelkek engedesen netek, ne annak, hanem annak, hogy fel van írva nevetek. Hogy fel van írva nevetek Isten mellett, Istennek a könyvében. Hogy ott van a mennyben. De van a része, hogy te mennek az állampolgára vagy. Ennek örülj inkább. És nem tetszik az örömük egyébként, ez pont olyan, mint a gyerekeink, amikor jönnek haza. És azért is fontos az, mert hogy van ilyenfajta ilyen agylövésem nekem legalábbis, hogy hosszú távon azok maradnak meg szilárdan a hitben, akik beállnak a szolgálatba. Hosszú távon azok maradnak meg szilárdan a hitben, akik beállnak a szolgálatba. Ez nem egy törvény. Nem biztos, hogy minden esetben így van, de én ezt látom a nagy többségében. Hogy azok lesznek szilárdak és erőteljesek hitben, akik készek szolgálatba részt venni. Ez nem azt jelenti, hogy valaki, aki ígért hitet, az a szilárd a hitben, ne így értsetek, légy szíves. Aki azt mondja, hogy én tudom, hogy mire hívott el Isten, látom, mi a cél velem, abba beleállok és azt teszem. És ha ez az mondjuk, hogy minden angoltábor végén én végigpuszolom az egész házat, akkor abba állok bele szilárdam. Hogyha az a szolgálatom, hogy nem vár soha senki, de mindig elbújok hátul egy fülkében, és tudom, hogy elhívott engem Isten, akkor azt fogom csinálni. És ha valaki azt mondja, hogy hát én mindig beállok a fülkébe, ha kell, de igazából nem az elhívásom, akkor az nem lesz igazán olyan megtartó erő, és ha valaki azt mondja, hogy hát kiállok ide beszélni, de nem elhívott igazán Isten, akkor hiába csinálja azt, nem az lesz a megtartó erő. Az, amikor tudom, hogy mire hívott el, és én abba állok bele, és én azt készüljük végezni. Hogy ez történik meg. Úgyhogy én személyes tapasztalat, nem pedig egy törvény, de azt látom, hogy ez az általánosság. Hogy az, amikor valaki látja, mi a szolgáltatás beleáll, azok lesznek szilárdak az ő hitükben. De persze fordítva is nézhetjük, hogy aki beállnak valamilyen szolgálatba, azoknak a hite szilárdabbá válik. Mind a kettő irányban működik. Hogyha az a törekvés, hogy 20 év múlva azt mond magadnak, hogy igen, látom azt, hogy azt akarom, hogy ilyen szilárd és erős hitem legyen, akkor kezdje beállni egy szolgálatba, keresd a szolgálatot, és legyen annak a része. Mert ez egyrészt az örömöd forrása is lesz, ez segít az Istennel való járást, ez segít abban is, hogy értsd, hogy mit akar veled az Úr elérni, és ha ez nincsen meg, az meg a forrása lesz a keserűségnek. Negyedik pont, ha már volt Isten a tapasztalások olyan hitkrízis, és utáljuk a hitkrízist, igaz? Az olyan, azért nem jó dolog. Fene se akarja ezt hiányozni az életünkbe, mert az mindig kimozdít a komfortzónánkból. Az olyan kényelmetlen, válban szorít, derékban túl bő, meg egyebek, az nem jó. És mindig olyan területre terel minket, ahol nem érezzük magunkat otthonosan. Olyan területre hív, ami kimozdít a megszokottból, ahol a berőzült megoldási módok nem működnek. Mert egy csomó dolgot megtanultunk már, hogy mit, hogyan kell csinálni keresztényként, és nem működnek ezek. És emlékszem, hogy volt egy alkalom, amikor a gyerekekkel foglalkoztunk, és a kis gyerek mindig azt mondta, hogy Jézus. Bármi kérdeztünk ki Jézus. És most szándékosan ráálltunk arra, hogy olyat kérdezünk, amire nem jó az a válasz, hogy Jézus. Mert egyébként bármire rá lehet húzni, de kiment vécére Jézus, lebuktál. Tehát, hogy már csak azért olyat kérdeztünk meg, hogy ne ezt lehessen mondani, mert ilyen persze tök jó rutin válasz, de hogy ne a rutin választ akarod adni, hogy te hogyan látod, te mit gondolsz, mi van benned, mi az, amit te megetettél. És nagyon jó az, hogy vannak rutin válaszaink, csak hogy Isten sokszor ki akar minket mozdítani egy ilyenfajta megszokott állapotból. És egy ilyen fontos anyag, amit meg lehet tanulni akár az Isten tapasztalásából, az, hogy a hitkérdés az nem a nagy boldogság, hanem a nagy növekedés ideje. Amikor Isten hitkérdésbe hív, akkor nem leszel boldog. Abban a helyzetben nagyon nem leszel az. Voltunk egy pár szó a hitkérdésben, hát úgy mondanám, hogy az alvás időnk az nagyon drasztikusan lecsökkent olyankor. Valószínűleg ezt is megéltétek már. Olyankor nem a nyugalomról szól minden. Olyankor nem érdemes elmenni a doktornőhöz, mert megmérve egymásod, és ki fog akadni rajta, mit lát. És az enyém az kiakadt annó. Hogy nem erre megfelelő idő. Viszont hitben hatalmasat lehet növekedni ilyenkor. hitben nagy előrelépés. És szörnyű tud lenni, és nem a boldogság kék madara jelenik meg előtted, vagy ha megjelenik egy madár, akkor az biztos a fejedet csinál, nem pedig boldogságot hoz számodra, de mégis ezekben fogsz tudni igazán növekedni. Ezekben fogsz tudni előrejutni. Hogy a hited ezekben válik erőssé. Az Istennel a kapcsolat és a bizalmad az ebben fog megnövekedni. Ebben fogod megtapasztalni azt, hogy Isten valamit el tud végezni, amit nem is gondoltál volna róla. És meggondoltak, József megálmodta azt, hogy ő lesz majd a fő mufti, igaz? Mennyire jó volt Józsefnek, ugye? Az a pár évtized, amin végig ment, az időszak. Mennyire nagyszerű volt számára, be a gödörbe, be a börtönbe, be rasszolgának és egyéb helyekre. És az úgy jól hangzik, nem? Hogy megálmodom azt, hogy leburadottam mindenki, a testvéreim, meg az egyebek, a naphol, csillagok, én leszek ott a főnök. Aztán valóban főnöknek is tenni, hogy én vagyok a főnök, a másik legnagyobb ember ott a fáraó után. De a köztelevő időszak. Na, az egy hitkrízis. És mi szeretnénk azt, hogy megálmodjuk ezt, szeretnénk azt, hogy megvalósuljon. Csak a hitkrízist, csak kimondom, adada, azt meg el akarjuk kerülni. Azt, szeretnénk kihagyni az életünkbe. Pedig a hitkrízis az az időszak, amikor nem nagy boldogság van, de nagy növekedés. Amikor sok mindent megértesz Istenről. És ha előre tudnánk, hogy mi lesz az ára a Isten követésének, akkor nagy esélye azt mondanám neki, hogy Uram, ez nem. Ezt inkább nem, ezt nem kérem. És a Biblia az nagyon bátorító, igaz? Nagy mániám a zsidók 11, amit elmond. Ja, ott azt mondja, hogy és mit mondjak még? Hiszen kifogynék a szóból, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsorról, Jeftiről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról. Ezek hitáltal országot győztek, igazságot szolgáltattak, ígéreteket jeltek el, oszlán száját tömtébe, nem önmagukkal persze, tűzerejét oltották, kikad, élértől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúba lettek hősök ki, idegenségét oltották meg. Nagyszerű dolog, olyan szép leírás. Ebben benne akarunk lenni mi is, hogy ennek a részesei lehessünk. Csak aztán utána meg az olyan tovább, hogy másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltárás már nyer részük. Mások messzényítések és megkorbácsolások próbálták ki. Sőt, még bilincset és börtönt is megkövezték, megigették, szétfűrészhették, hadirányták őket. Jók és kecskék bőrében bújdosnak nélkül, nyomorogott jötödve, sínlődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak pusztában és hegyebben, badalokban és a föld szakadékaiban. Ki az, aki szeretne Isten bajnoka lenni ezek után? Mert hogy nem azt mondja az ige, hogy mindig nagyszerű és boldogság lesz, hanem azt, hogy ezekben fogsz nagy növekedést megtapasztalni. Ezekben fogod Istent olyannak megismerni, amit meg akar magába mutatni. Amikor meg vagy verve éppen, amikor megszényítve vagy megkorbácsolva, bilincsben, börtönben, megkövezve, megégetve, szétfűrészelve és hasonlók. Jó, lehet, hogy nem fogsz annyira emlékezni már arra később, hogy megszétfűrészeltek, de akkor is ezekben fogod megélni igazán azt, hogy hogyan lehet növekedni hitben. És az első blokk az azt mondjuk, hogy igen, kell nekem is, de a második orra nem cuponunk rá. De azt mondja Isten, hogy megélhetsz vele valami különlegeset. És az 1 Péter 1.5-ben azt olvasjuk, 1 Péter 1.5-től 7-ig, hogy titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztetem, ha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorítatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltóna bizonyul a dicsőrete, dicsőségre és tisztességre. És annyira tetszik az, hogy most ugyan nem örvendeztek, most éppen szenvedtek, most éppen rosszba vagytok, de tudjátok azt, hogy miről van szó. Isten hatalma benneteket őriz az üdvösségre a hitáltal. Hogy az nem hagyját titeket, hogy az ott van mehetetek. És tudtok ennek örvendezni. Tök minden milyen nehéz helyzetben vagytok, mennyire fájdalmas, tudsz annak örvendezni, ami rád igaz. Tisztában vagy vele, és arra figyelsz. Tudod azt, hogy Isten hatalma őriz téged hitált üdvösségre, és te erre figyelsz, és ezért örvendezel. Nem a nagybetűs vigyorgos öröm, vagy a kisbetűs vigyorgos öröm, hanem a nagybetűs belső öröm, hogy erre hív minket Isten. És azt látjuk, hogy nincs arra garancia, hogy ne fűrészeljenek ketté. Tudom, nem kellemes ezt hallani, de nincs arra garancia, hogy ne kövezzenek meg is a gyebek. De arra van, hogy nem leszel egyedül. Hogy Isten nem hagy el. Ugye a Máté 28:20 jól ismert szakasz, a mindennek a végén, én veletek vagyok mindenhol a világ végezeteig. Én pedig veletek leszek mindenhol a világ végezeteig. Ott van az, hogy az előzmények is valóságosak lesznek rád nézve, de most nem menjünk bele ebbe. És csináltak egy csomó felmérést már arra nézve, hogy mik az emberek legnagyobb félelme. És az emberek legnagyobb félelme az, hogy egyedül maradnak a világban. A felnézésében ez az ennél félelem az embereknek, hogy egyedül maradnak a világban. Nem a nélkülözés, nem a pénztelenség, nem minden egyéb, hanem a magára hagyottság, a magára maradtság. Az, hogy egyedül lesznek. És nem a fájdalomtól, nem a nélkülözéstől, nem a terrortól, hanem attól, hogy magukra maradnak. És Jézus pont a legnagyobb, az emberi lenni a félelemre mondja azt, hogy én veled leszek minden napom. Én nem hagylak el téged. Nem maradsz egyedül. Akármilyen hitkrízis ér téged, Isten ott lesz melletted. Ha Isten mellett döntesz, akkor nem maradsz egyedül. Ez egy bátortás személyre, számunkra. És az igazság, hogy szerintem kiírtam magad sem, igen, hogy mi szeretnénk Istent a Medicsős hegyén látni, hogy ott megismerni. De nem ott fogod igazán megismerni, hanem igazán a halál árnyékának völgyében járok, tudod, hogy kicsoda ő. A Medicsős hegyén látod a ragyogást. Ott látsz szép dolgot. Amikor a halál árnyékának völgyében mész, és ott megy veled, akkor látod igazán Istennek a nagyságát. Szóval ha bátorítsalak arra, hogy ne azt keresd, hogy hol lehet nagyszerű minden, hanem azt, hogy ahogy hol megy ő. Hát ha éppen bemegy a legsötétebb völgybe és árnyékos helyre, és legijesztőbb helyre, akkor is, ha velem mész, akkor jó helyen vagy. Ha nem vele, akkor meg rossz helyem. Szóval ne attól tarts, hogy milyen helyzetbe kerülsz bele, hanem arra figyelj, hogy ne engedd le Isten kezét. És az ötödik pont, ha már az elején a célokkal kezdtem, akkor legyen az, hogy a mérhető célok. Ezek nagyon mániám. Mindig szeretem azt, hogy legyenek mérhető célok. Hogy igen, akkor az egy év alatt megmérhetettünk el, hol vagyunk és hol tartunk, és hasonlók. Sokak számára talán nem logikus, hogy mit keresek mérhető célok, hogy legyenek előttünk, főleg egy hitben, hogy Isten vezet minket, hogyan lehetne azt mérni, meg hasonlók. És ez teljesen érthető számomra, hogy ha ez éppen kérdést, kérdésre generál bennetek, meg ennek kérdőjelek jelennek meg a fejetekben, hogy most ez miért. Csak hogy a mérhető célok az nem feltétlenül arról szól, hogy te fel tud mérni azt, hogy most akkor mit értél Istennel, hanem sokkal inkább az, hogy mi a te felkészülésed. Leegyszerűsítve másként mondva, nem az a mérhető cél, hogy te elmész egy maratonra és lefutatod vagy nem. Az már csak a te felkészülésednek a végeredménye, a következménye. A mérhető cél az az, hogy te tudod-e mérni azt, hogy minden héten mentél ennyit és ennyit és ennyit. Azért, hogy felkészülj arra, hogy lefuss majd a maratont. A mérhető cél nem arról beszél, nem arról szól, hogy te aztán végül metetted-e azt, amit elképzelted, hogy tenned kell, hanem hogy ha menned kell egy ilyenre, akkor képes leszel rá. Gondolkodtam azon, hogy elmenni a maratonra, nem tudom, hogy fogok-e valaha vagy sem. De azt tudom, hogy ha azt akarom, hogy bármikor kész legyek arra, hogy Attila futna egy félmaratont, ahhoz kell futnom havi 100 km, heti 25 km, hogy legyen meg ez az átlag. Ha ez megvan, akkor nagyjából biztos mondhatom azt, hogy bármikor azt mondják, hogy jövő héten lesz egy félmaraton előnyünk, akkor azt mondom, hogy igen, elmehetünk és le fogok futni. Nem azért, mert elhatároztam azt, hogy lefutom a félmaraton, és akkor majd arra készülök fel, hanem azért, mert minden héten megvan az a 25 km legalább. És ebben benne van, és benne van, hogy milyen hosszúsággal, mekkora időszakonként, nem azt mondja, és akkor minden futott 4 km-t megvan a maraton, vagy a félmaraton. És a felkészülés az, amit tudok mérni. Nem az eredményét, hanem az, hogy ha azt mondják, hogy menjünk most, akkor tudok menni. Mert megvolt a mérhető felkészülés. Nem azt fogod tudni mérni magadnak, hogy Istennel elérted-e azt, amit ő akart veled. Hanem azt tudod mérni, hogy igen, én készültem arra, hogy ha Isten bármit mond nekem, akkor menjek vele. És azt tudod mérni abban, hogy igen, én kerestem Istennek a jelenlétét. Folyamatosan. Én beszéltem vele rendszeresen, imádkoztam. Én olvastam az igét, és meg akartam ismerni. És nem csak az, hogy átlapoztam, hogy jó, megvan, mi van benne, hanem tudom, hogy mi van az Isten igéjében. Hogyha megkérdezek róla, akkor az van, hogy jó, ezt már hallottam valahol, hanem igenis, ez nekem azt jelenti, hogy mert felkészültem. Nem csak az, hogy ismer azt, hogy van ilyen világa, hanem ez az igazság, ez nekem azt jelenti, hogy és erre tudok válaszolni. Vagy a megváltás, az üdvösség, a bűn, és így tovább, csomó mindenfajta kifejezésen használ a keresztények, azokat tudom, hogy nekem mit jelent, és meg tudom fogalmazni. És tudom, hogy a Biblia mit mond ezekről. Ez a felkészülés része, és ez mérhető. Az, hogy Isten neked most mond valamit, vagy 20 év múlva, vagy éppen 52 év múlva hív el majd téged valamire, az már az ő dolga. Az, hogy te, ha maradod Isten tapasztalásánál, ott vagy a mester közelében is formázható vagy, az a te dolgod. Az a te felkészülésednek a dolga. Úgyhogy nem arról van szó, hogy el tudod mondani, hogy miért nyerhet naponta 12-szer. az nem a felkészülés része, hanem az, hogy ott vagyok, Uram, és melletted vagyok. Kész vagyok arra, hogy te használj engem. És ez mérhető. Nem abban, hogy te vestigulázzuk majd, hogy minden héten itt voltál a gyülekezetbe. Lehet, hogy akit van minden héten gyülekezetbe, de nem marad benne semmi sem. Maximum a kávé. Hanem az, hogy igen, amiről szó van, azzal képben vagyok. Azt megetettem, azt otthon megemésztettem, azt magamnak elfordítottam, és aztán gyakorlattá váltottam az életembe. Nem minden részét, meg én sem csinálom meg minden részét, mert nem megy. De hogy törekszem arra, hogy minél többet beépítsek az életembe. És ez a része mérhető. És itt van az öt pont, hogy tudd, hogy hová tartasz, hogy ne ringasd magad hamis álomba, hogy legyen öröm a szolgálatban, hogy ne legyen, hogy a hitkrízisben tudjál megállni, és hogy legyen mérhető célok. Ezek meghatározzák azt, amit elején kérdeztem tőled. Az, hogy az életed 20 év múlva hogy fog kinézni, hogyan képzeld azt el. Hogy milyen ez a kapcsolatod Istennel, hogyan lépsz hozzá közelebb, hogyan fogod őt szolgálni, mennyire ez őzdenes keresztény életed. És tudd, hogy amit elképzelsz ezzel kapcsolatban, hogy egy elég kemény út vezet. Oda egy elég nehéz út vezet. Egy edzés. Nem egy könnyed séta. De van már rengeteg örömforrás. És nem feltétlenül szól mindig mindenfajta viháncolásról, de jó ott lenni. Jó oda eljutni. Olyan, mint Józsefnek az élete. Egy felkészülés volt, de ott tudott lenni, ahol Isten látni akarta. És hogyha rossz is volt a börtönben és különböző helyeken, azt tudtam mondani, hogy Uram, mit vagyok melletted? És az érdekes benne, hogyha begondoltok, hogy láttok ilyen izomagyagat, igaz? Nem tud bemenni az ajtón, mert nem hagyjuk össze a keze. És lehet ilyen izomagynak lenni, akkor, hogyha felpumpálod magad szépen szteroidokkal. És vannak ilyen hívő szteroidok is, hogy ő milyen szép szavakat használ és kifejezéseket, hogy ő mennyi konferencián részt vett és hasonlók. És mi is szeretjük magad így felpumpálni szteroidokkal, de Isten nem arra hív minket. Sokszor jóval keményebb munka az ilyen szteroidok helyett azt mondani, hogy igen, én kitartóan részt veszek a gyerekszolgálatban. És azért lemondok arra, hogy halljam azt, ami másodnak itt van, hogy nem tudok itt lenni vele a közösségben, mert lehet készíteni a dolgokat, hogy mikor már mindenki fenn beszélget és kávézgat, akkor én pakolom össze a dolgokat, és csomagolok el, és egy csomó mindenből kimaradok, de abban a hűséges vagyok, hogy abban a szolgálatban leálljak, amire Isten elhívott. És nem látszik a felpumpált szteroid hívő, de mégis sokkal szikárabb, és meg tudod emelni mindenfajta lelki súlyt, mert megedzett magad, és kész elhordozni azt. Nem tudom azt, hogy Isten mire hív téged el, tehát nem kell most neked gyermekmunkával beállnia, mert lehet, hogy fogadják örömmel a gyermekmunkásokat, nem tudom. Csak hogy azt látom, hogy Isten gyönyörködik abban, amikor valaki kész beállni abban, amit ő eltervez vele. Amikor azt mondja, hogy igen, én az én szándékom, és ő megértette, és ő benne van abban. És számára ez egy ragyogó dolog. És nem tudjuk azt, hogy mit akar Isten feltétlenül, de hogyha ezt mondjuk, akkor magunkat csak üdbe. Ha azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy hová tartunk, akkor az azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy mi annak az igazság, hogy ő az út, az igazság és az élet. Hiszen akkor vele akarom menni, őt követjük. És miért ingatjuk magunkat hamis államban, amikor nem az a probléma, amit mi annak látunk, és nem az a küldetés, amit szeretnénk csinálni, hanem csak az, hogy nem értettük meg azt, hogy miért születtünk. És ha az a kérdés bennünk, hogy miért nem találunk meg az örömet a szolgálatban, akkor azt kell mondjuk, hogy akkor csak nem értem azt igazán, hogy fel van írva nálam az életkönyvébe, és ez az igaz a örömöm forrása. A többi az már csak grátisként adatik hozzá. Ha az van bennem, hogy félek a hitkrízistől, akkor igazából nem voltam még Istennel a halál árnyékának a völgyében, ahol látom, hogy milyen jó vele együtt menni. Hogy nincsen semmi, ami veszély lenne számomra. Szóval a kérdés igazából ennyi, hogy mi a célod 20 év múlva. Az életed 20 év múlva hol tart Istennel? Mire hívő téged? Mert az igazság, hogy Isten nem egyenlítettelen szürke kísérletet akar belőle faradni, hanem egy bajnokot. Ez az ő szándéka. Igazából az a kérdésem végül, hogy el tudod fogadni ezt célként? Hogy Istennek a bajnoka legyél. Nincs hozzá edzésterem, hogy éppen neked arra, amilyen fajta bajnoknak akar hívni, az hogyan legyen, de el tudod fogadni azt, hogy ő az ő bajnokává akar téged tenni. Hogy őt tedd nagyjá, őt dicsőítsd meg. Úgyhogy most hadd imádkozzam ezért, hogy ez megvalósuljon az életedbe, jó? Hagyj meg a fejünket, és imádkozzunk így. Uram, hiszem azt, hogy itt vannak most előttünk a teendő bajnokaid, hogy te eddig is küzdöttél értünk, szenvedtél értünk, meghaltál értünk, és feltámadtál értünk, és Uram, olyan, mi ebbe szeretnénk, ebbe a tudatba szeretnénk beleállni. Kérlek, hogy segíts nekünk nézőpontot feltenni az elménkben, a hozzáállásunkban, hogy a hullámhelyek meg hullámvölgyek helyett inkább a hozzávezető utat lássuk meg, és abban tudjunk ráállni, hogy olyan segíts nekünk azon a lépcsőn járni, közelebb kerüljünk hozzád. Segíts nekünk téged látni, segíts nekünk látni az életünk a célját, amire te hittél minket, hogy azzal hogyan dicsőítettünk meg téged. Tedd ezt, Uram, olyan módon örömtelivé számunkra, hogy az a nagybetűs örömet tapasztaljuk meg ebből a nehézség közepette is. És Uram, tudom azt, hogy a veled való járás során meg is mennek olyan módon tégedek az emberek, akik el sem merték igazán képzelni, ami sokkal több annál, mint ahogyan mi el tudjuk ezt gondolni. És olyan módon tudják ezt megélni, hogy készekeztek akár a halálányokák a völgyébe is besétálni, azért, mert tudják azt, hogy te ott mész, és melletted mennek, és te kezed fogják. És akkor tudhatják azt, hogy te kezed megőrzi őket. És köszönöm, Uram, azt, hogy az ő céljuk, a mi célunk, és a te célod az egy, az, hogy a te bajnokaid lehessünk a jövőben. Amen. Amen.